26. Isabel nem öltözött át, túl sok időt vett volna igénybe, abban a díszruhában helyezkedett el a színházi karosszékben, melyben Velázquez előtt ült, pontosabban állt előtte, mert így méltóság teljesebbé vált a királynő megjelenése, teljes asszonyi, fejedelmi pompája összeolvadt. Ha látják Don Diego képét, első pillantásra szépségét érezze mindenki. Csak talán utána királyoszni méltóságot. És aki látja, érezze azt is, hogy Isabel okosabb, mint a legtöbben a spanyol udvarban. Alig tenyérnyi látszott ki belőle. Az udvari etikett szerint csak az arc és a kezek. A gazdag brokkátot hímzett szegély kerítette, felszaladta a valószínűtlenül karcsú derékon túl a kebel magasságáig, hogy ott a csipke betét két oldalán tűnjék el a hatalmas kemény fehér gallér alatt. És ugyanilyen dísze a köpenykének, mely hátra vetve csüng. Nincs több szerepe, mint képen a dekorációnak, viszont a legyező él a kézben. Tartozék a királynői méltóságnak. Majdnem olyan, mint a mindig visel gyűrű. A híres maragd. Jó nap volt, legalábbis délutántól kezdve. Hőfelségére, a királyra rájött komoly órája. Valamilyen belső bűnbánatot tarthatott, mert ilyen a sóhajtóza leül íróasztalához, előhúzza egyik fiókjából Guicciardini mester olasz történetét, s maga fordítja spanyolra. A király művelt ember, ilyenkor megelégedéssel tölti el, hogy jóformán valamennyi alattvalója nyelvén ért, töri még a flamandot is. A két testvér nyelv, az olasz és a spanyol, szava összeolvad. A király töpreng. Hamis nővérek, gondolja, ugyanaz a szó, más jelent a vidám, derűs, itáliai nyelvben, mint a zártabb, szorosabb, kompozíció spanyolban. Erről beszélt a felség ebéd alatt. És Isabel ebből tudja, hogy ma nem megy szeretőhöz. Valami lehetett La Calderonával, vagy talán mégis hatott ő felségére a gyóntató atya szava. Sőt, azt is ígérte, hogy elvégzi a fordításnak önmagára rótt penzumát, benéz az előadásra. Ez az egyetlen öröm, melynek a harmadik Isabel boldogan fenntartás nélkül adja át magát, mint a valóságe festett költői mása kárpótolná a mindennapok keserőbb realitásáért. Miféle házas élet az övék? Ha csak szertartások rendje lenne a nászágy, mint a legtöbb királyi családban, ahol az első szerető vagy az udvarmester szabja meg, hogy illő bejelentésre, mikor látogatja meg a király királynét, és ilyenkor szesszel vagy ábrával mámorítva önmagukat küzdik le a felségek, a férfi testét lankasztó közönyt. De Fülöp és Isabel között 15 éves koruk óta imbolyog, néha égnek szökken, néha gyűlöletbe csapát ez a házas élet. A király csüng feleségén szereti, tiszteli, csodálja, de megcsalja, s alapjában véve nem törődik vele. Isabel érzi, hogy okos a férjénél. Amit a lomha a spanyol elmulaszt, az fürge asszony ésszel pótolná, ha megengedné Olivaresné és a szertartásrend. Amikor a király tanácskozás ürügyén délelőtt bejön hozzá, már látja szemén a kévágyat. Nem resteli kiküldeni az udvarhölgyeket, s mohul szerelmesen, falánk ösztönre ledönti a heverőre. Miféle király ez, aki csak az arcának tud parancsolni, de féktelen, örök ingerben élő testének alig. És ilyenkor Isabel, mint a szeretője lenne, bizonyosan nem így viselkednek a föld többi unatkozó királyai, amikor felhajtják a felséges, nász nyöszölje a paplanát. Fülöp férj és szerető is, mint a színjátékot játszanék. Mindazt végigpróbálja, gondolja ilyenkor ájult örömmel, s mégis szemrehányan Isabel, amit La Calderonától tanult. Ma ilyen dél volt. Szégyelt köntöst váltani, mert ezt kifürkészhették volna az öltöztető lányok. Jelentették volna a kegyelmes grófasszonynak, mert Donna Inez, a kondadukó felesége úgy hiszi, a királyné minden rezzenésről tudnia kell, különös kép azokról a pillanatokról, melyben ő mégsem lehet jelen. Köntös csak kissé gyűrődött meg. Kisimogatta Brabanti brokát. Brüsszelből küldte a helytartónő, de bizonyosan oda átról, az egyik eretnek manufaktúrából való. Nem. Nem veszi senki sem észre. S Fülöp ügyelt, hogy ne tépje, rongálja meg a sejmet. Bizonyosan ezt is La Calderonától tanulta. Olivares grófnőt ma szerencsére az utóbbi időn gyakrabban jelentkező fejgörcse akadályozza meg abban, hogy ő is végignéz az előadást. Nyilván rosszul van, mert másképp alig mulasztotta volna megfigyelni a felséges asszony arcát, milyen kifejezés szalad át rajta az egyes tirádáknál, hogy ebből is következtesen rejtett szándékaira. Így a királyi páholyban csak az udvarhölgy, mint néma szereplő foglal helyet, s Villa Medina gróf, a soros kamarás. Ez a feltűnően szép, franciásan képzőt kamarás, jeles költő. Szonettjei, madrigáljai nem csak a kézírásban keringenek, hanem nyomtatásban is. Villa Medina, mindenki tudja, játékosan és feltűen eped Izabelért. Szalagját télcsokorként köti, hajtincsét aranykeretben üveg alá rejtve keblén hordja, a királyi leszakadt gombjából gyűrűt csináltatott. Ez díszíti a gróf hosszú, minden nap órákig szamárteiben ászadott kezét. Izabel úgy ül diszköntösében, hogy a selymek bársnyök páncélja szoborát teszi. Addig mozdulhat, ha már egyszer elfoglalta helyét a diszkaros székben. Villa Mediana viszont épp arra nem számított, hogy Izabel már is enyhíteni tudja a ruhák tömlöcét, lazított a nyakat, a fejet mereven leszorít a galléron, így valamennyire fordulni is tud. Épp akkor nézett a páholy jobb oldalára, amikor a két udvarhölgy távoztával, Villa Mediana magához ölelte a kisaprodot, s csókkal hintette be annak szőke fejét. Lovagom, gondolja Izabel, s töpreng. Nem kellene figyelmeztetnünk grófot arra, hogy Spanyolországban a törvény szerint mágián bűnhődnek azok, akiket görög szerelem bűnében marasztalnak el. Lovagom, gondolja, mi Villa Mediana a fehér lapot csúsztat hozzá, féltérde mosolyogva. Lap és kéz egybeolvad, már megint szonett, gondolja Izabel. Mit tenne a szép gróf, ha megsugná neki? Várja éjfél előtt a kis pavilonban. Ő felség a király, ma Prádóban tölt az éjszakát. A király szóval szabad. Merne-e Villa Mediana eljönni a légyotra, s ha eljönne? Izabel előzi magától ezeket a bőjtben nem illő gondolatokat. Behúzza elől a páholy rácsát. A nézőtér népe csak annyit láthat, alakok mozognak a király páholyban. Kik lehetnek? Udvarhölgyek, apródok, kamarások, vagy valamelyik infáns vagy infánsnő, talán maga a felség? Kisé megpróbál balra fordulni, így szorosabb a nyakfodors a gallér. Mégis látja, hogy bejön, meghajlik a páholy ajtóm a Fülöp öccse, a bíboros infáns. Don Fernando néha, mint a felség tükörképe volna, épp hogy szőke. Habsburg, mint Don Felipe, csak éppen él az arca. Szeret nagyokat nevetni, ilyenkor kivillan fehér fogsora, s maga a kacagása jó, egészséges, cseppet sem király, nem is papos. Udvari köntös visel, a bíboroságot vörös szalagon nyakán lógó papi kereszt jelképezi. Ha nincs kardinális ruhában, nem igényli, hogy térde boruljanak előtte, nem hord bíborkesztyűt, nem mint áldást, nem is unatkozik annyit, mint felséges bátyja, akit egyébként imád és utánoz. Jobb két testvér alig akadt Hispániában, Izabel halkan sóhajt. A fivérei, Lajos és Gaston is így szeretnék egymást. Nem dúlna háborúság Franciaország családjában. Nem lenne mindenki mindenkinek farkasa. Mert itt az Alcázarban ez az egyetlen biztos pont. Fülöp s Fernando testvér szeretetébe senkinek, még Olivaresnek, még Izabelnek sem lehet megtalálni a részt. Don Fernando 10 éves korától ismeri Izabelt, attól kezdve, hogy a kis francia princeszt 12 éves korában áttették a Pireneuszokon, hogy tanuljon spanyolul. Megleste fivérének Fülöpnek rajongását és első lirai hevülését, mely a korán érett fiúnál majdnem a paroxizmusba csapott. A kis Izabelnél pedig még meg kell várni, még asszonyás erdül, ez a franciáknak kissé lassabban következik be, mint Hispánia forró ege alatt. Így nőttek fel egymás mellett gyermekként, és Izabela nénye, testvére, pajtásai is rusztikusabb, keményebb, férfias a Fernandónak. Félszóval tréfásan ingerkedve szólnak egymáshoz. Izabelnek nem kell semmi etiketet tartani sogorával szemben, az egyház hercegének viszont nem kell igényt tartani arra, hogy gyűrűjét csókolja szép sógornője. Így megvannak egymással, örök tréfásan csípkelődve. Persze, Don Fernando is ismeri Villa Mediana égi szerelmét a királyasszonyhoz, földinél földi vágyait apródok, őrtálló katonák, utcagyerekek iránt. Mint bíboros, hogyan is vehetne tudomás ennyi szörnyűségről, mint világfi és udvari ember úgy találja, ez egyik a ritka pupoknak. Don Felipe udvarában a bölcs primotörpe, a geográfus, s a Don Juan de Ausztriának nevezett bolond mellett miért ne tűrnének egy grófi szodomitát? Az udvarmesterek tudják, hogy Izabelnek egyetlen földi hóbortja, szenvedélye a színház, s ha megkapja játékát, elégedett, boldog, a maga önfeledtségében. Ám a királynét nem mulatatja az udvari színjáték, a főrangú műkedvelők, a Calderón úr nevelte újszájú színészek. Ilyenkor elkedvetlenedik, türelmetlenné válik. Néha előadás közben ott is hagyja az udvari színházat. Sokkal szívesebben megy a városba, ahol csak egyetlen kényelmessé varázsolt udvari páholy az övé. Itt a páholy sor a főrangú világ privilégiuma. A földszintre az jön be, aki megfizeti az ajtón állónak a belépési díjat. Ezt a szokás Velencéből plantálták át Madridba. Bármennyire is szeretnének változtatni az urak rajta, menten kitörne a forrongás a városban. A kis emberek kis pénzért nem élvezhetnék nyomorult életük cicomás mákonyát. Izabel akkor szereti forró színházát, ha az valóban Madrid hangja. A királynőt, ezt már észrevették az udvarban, nem is annyira játék érdekli, mint inkább azt érvezi, ha kifütyülik a színészt. Még nagyobb öröme, ha lármatában a nézőtéren szóváltásra kerül a sor. Ha éppenséggel összevesznek, hajba kapnak az asszonyok. Mert a színház a templomon kívül az egyetlen hely, ahová a hallgatók konvenció szerint el lehet vinni az asszonyt, hiszen csak magasztos, fenkölt szavak reppennek a rivalda fényben. De ennek épp ellentéte a földszint elkerített asszony szárnya, s az itt hangadók azok a bizonyos hölgyek, akik alkonyatkor kiülnek a Calle Mayor mellék utcáiban, az erkély ablakaikba, s onnan integetnek legyezőikkel, némelyike, hogy olyan szemérmetlen is, hogy ujjával, vagy legyezőivel mutatja, hány ezüstöt kér a futó örömökért. Ezek a hölgyek mind passzionátus színházlátogatók. Heves kiszólásaik, lelkesedésük, érzékenységük, könnyhullatásuk, és erre a férfi oldalról érkező vaskos tréfa csak emeli a darab izgalmát, megadja az egész élménynek a maga utánozhatatlan savaborsát. Izabel ajkába harap, hogy fel ne kiáltson gyönyörűségtől. A nézőtéren kitört a színpadnál igazibb, valódibb komédia dell'art. Kendőjében préseli arcát, vörös a folytott kacagástól, tapsa üti össze kezét, néha még az is megtörtént, hogy az élvezet paroxizmusában szétnyitott a rácsot, s Madrid mizara plepszének gyönyörködje lehetett a legfőbb lény édes francia kacagásában. Hogy a tragédiának komor lejtését ne szeplősítse meg az ilyen nézőtéri zerebona, a tragédia kezdete előtt rendszerint népi bóhózatot, csepőrágó játékot adnak, amik az olcsó plebejus szenvedélye kitombolhatják magukat. Jön a nagyszünet, a szörpökkel, édességekkel, tereferével, páholy látogatással. Mire Lopa de Vega, Tirso de Molina, vagy Calderón de la Barca valamelyik darabja sorra kerül, a teremszolgák már eltávolítják a leghangosabb közbeszólókat, utcalányokat, krakéreket. Az Alcázar első emelete hírhet arról, hogy nagyott az egérjárás, így nem esett különös nehezére az udvar mesternek meglepetésként néhány tucat palota egeret fogadni. Egész este ezeket hajszolták a szolgák. Végül is 3-3 maravádi ellenében összegyűlt a kívánt szám. Villa Mediana épp halk hangon recitálni kezdte a francia mintára faragott szonettet, amikor lent a nézőtéren eledett a legrettenetesebb zivatar. A teremszolgák megkapták a dobozokat, s amikor az interludium tetőpontjára hágott, s a helyzetkomikum utoljáltatán pizzakáriái Madrid csatornájának nyelvén feleseltek egymással, a nők részére fenntartott pacsorok két oldalánál eleresztették az egereket. A nép, ha lehetett, utánozta az úri divatot, az asszonyok jó része terjedelmes, merevített szoknyában jelent meg az előadáson, s a leültek, fel kellett kissé húzni a ruhát. Így történt, hogy a harisnyás lábak egyszer síkos, feltörő kis testek simulását érezték, és a gyertyafényben lepillantva meglátták az egereket. Egyszerre olyan sikolcás tört ki, mert alig volt valaha is példa. A szoknyákat felkapva, szétkozódva, egymás ütlegelve, tépték ki magukat a széksorokból, padok közül, rohantak a kijárat felé, egymáson gázolva. Ugyanakkor a karzatról a kor kedvenc játékszerét illatos, s kevésbé illatos folyadékkal töltött tojásokat vajigáltak le. Izabel úgy érezte, hosszú-hosszú idő óta ez volt a legkedvesebb estéje Madridban.